Folytatódik a Monitor délután, földgömb rovat, a legfrissebb magazint lapozzuk föl. Aki segít nekem, Molnár Ábel, hegymászó, de ezt majd azért szétszálazzuk egészen pontosan, hogy ez mit jelent. Szóval Molnár Ábel hegymászó, aki a tavalyi évben, tehát 2022 őszén szeptember közepén, ahogy a hírben olvastam, meg az újságban olvastam, feljutott Ausztrália és Óceánia legmagasabb vulkánjára. Szervusz Ábel még egyszer!
Szervusz, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Eddig pontos volt a bemutatás, a felkonferálás?
Igen, igen.
Írtó izgalmas, mert ahogy nézegettem a különböző híreket ezzel kapcsolatban, mindenki mást tartott fontosnak. Van, aki azt, hogy ez egy vulkán volt, van, aki azt, hogy te a hét vulkánt hódítod meg a hét földrészen, van, aki azt mondta, hogy halott kuszkuszok között kusztálmáztál föl a vulkán csúcsára, van, aki azt is megemlíti másik kollega, hogy ez egy 4367 méter magas vulkán, majd kiejted, mert nem biztos, hogy jól ejteném ki a vulkán nevét. Szóval ez egy nagyon összetett kihívás volt. Honnan induljunk? Induljunk a hét kontinens hét vulkánjától, vagy most ez a Pápua-Új-Guineai kihívással?
Kezdhetjük a legutóbbi kalanddal.
Jó, hát az a legfrissebb benned akkor. Hogy sikerült? Mi a sorrend? És egyáltalán mit kell tudni erről a vulkánról, erről a hegyről?
Ausztrália és Óceánia legmagasabb vulkánja, a Mount Giloé, amely Pápua-Új-Guineában magasodik. Nekem a hét vulkán kihívásban ez lett a hatodik vulkánom. Egy helyi csapattal sikerült feljutni a csúcsára, és három nagyon izgalmas napot töltöttünk el a hegyen. Útközben keresztül kellett hatolnunk a szubtrópusi esőerdőn, illetve a magashegyi gyepmezővezeten, szóval egészen változatos tájakon kalandoztunk.
Úgy mutattalak be, hogy hegymászó. Van egy teljesen laikus kérdésem, de amikor laikus kérdésem vannak, azt nyugodtan passzold vissza, vagy utasíts rendre. Eszembe jutott, hogy hegymászó vagy, de te ugye most vulkáni csúcsokat gyűjtesz, a hétből hat már megvan, most már nem sok van hátra. Ezt összesen egyébként ezt a dolgot 28 ember teljesítette a világon, tehát ez egy nem elviccelendő kihívás. Na, szóval a vulkánis mászás meg a hegymászás közt van valami különbség? Ez itt a laikus kérdés.
Természetesen van. A vulkánok technikailag sokkal egyszerűbbek, éppen ezért jó magamat inkább tartom kalandornak, mint hegymászónak, mert ezekhez a vulkáni hegyekhez technikai hegymászótudás nem szükséges. Egyébként most már több a Vulcanic Seven Summits teljesítők száma, ugyanis most ért véget a Mount Sidley expedíció, az Antarktisz legmagasabb vulkánja, oda ugyebár minden év januárjában szoktak elutazni a hegymászók, és vannak újabb sikeres teljesítők, úgyhogy most már 30 fölötti lehet a sikeres teljesítők száma.
Hát azért nagyságrendet nem ugrottunk ebben a dologban, tehát azért a világon most 28 ember vagy 32, az majdnem teljesen mindegy, ebben a szempontból fantasztikus lehet közéjük tartozni. De ez tök jó, hogy helyre tetted ezt a hegymászó kalandor, meg ezt nem gondoltam volna, hogy te így minősíted ezt a dolgot. Azért 4000 meg 5000 méteres, akár vulkán, akár nem, azért oda csak föl kell valahogy jutni, azért ez nem egy városi gyaloggalop.
Nem egyszerű.
Nem, szóval azért igen, de ne becsüljük le ezt a teljesítményt, mondom ezt még egyszer. Szóval azt is olvastam, lehet, hogy ez nem pontos, hogy te összesen 4 éve kalandorkodsz így módon, vagy 4 éve gyűjtöd ezeket a vulkánokat?
Így van, 4 évvel ezelőtt vágtam bele a kihívásba, de a magas ugye világát már idén lesz 12 éve, hogy járom, szóval szorosan kötődnek az életemhez a hegycsúcsok.
Neked mi a magas hegy, mert nekem a magas Tátra az nagyon kellemes tud lenni. A múltkor éppen ott visszafordultam, akármennyire nem férfes dolog, visszamásztam egy ilyen, vagy visszaküzdöttem magam egy ilyen függeszkedésből, vagy nem tudom miből. Szóval neked mi a magas hegy?
13 éves koromban kezdtem el komolyabban a hegymászást nagybátyámmal, akkoriban az Alpok csúcsait fedeztük fel elsőként.
Jó, de akkor ez már gyerekkorod óta becsípődött. Kerestél magadnak egy olyan kihívást, amit még eddig kevesen teljesítettek, vagy hogy jött ez a 7 kontinens 7 vulkán dolog neked?
Igazság szerint az eredeti cél az Elbrus megmászása volt. Nagyon régóta izgatott az európai kontinens legmagasabb hegycsúcsa, ami egyben az európai kontinens legmagasabb vulkánja is, és mivel, hogy az a kaland nagyon élvezetes volt számomra, ezért úgy voltam vele, hogy a többi hatot is meg szeretném mászni. Ezt egyébként lejövetelkor terveztem el.
Azt lehet mondani, akkor most itt közben felállítottam magamnak egy ilyen axiomát, hogy akkor minden vulkán hegy, de nem minden hegy vulkán, ugye? Nagyjából ez így igaz lehet, nem?
Ennél azért összetettebb, de nagyjából igen.
Te voltál az első magyar, aki te lehetsz az első magyar, ugye így pontos, aki teljesíti ezt a 7-ből 7-et.
Így van.
Mi következik most? Mi maradt még eddig el?
Már csak egy van hátra a kihívásból, az Antarktiszon magasodó Mont Sidley, amely 4285 méter magas. Ő a legkisebb a 7 közül, úgyhogy most erre az expedícióra keresek támogatókat.
Na, ezt akartam is kérdezni egyébként, túlzásban nem víve itt a reklámozás, de azért minden tiszteltem azok, akik ilyen kihívásokban részt vesznek, meg azok is, akik nehéz időkben támogatják őket. Szóval ez hogy találsz szponzort? Mert de ide, és mondtad, hogy akkor most oda is majd csak valamelyik januárban tudsz menni, ugye? Akkor ez az utolsóra. Ez csak akkor nyílik meg ez az időablak.
Így van, ezt az expedíciót 2024 januárjára tervezzük. Az első három vulkánt, azt teljesen önerőből másztam meg, ráadásul szólóban, tehát az északi féltekén található vulkánokat így módon sikerült teljesíteni. Utána kezdtünk el együtt dolgozni a Hervisszel, akik a legutóbbi Pápua Új-Guineai kaland aranyfokozatú támogatói is voltak.
Nagyon nehéz összegründolni egy ilyet? Biztos, hogy ez egy buta kérdés, majdnem mást mondtam. Nehéz, de hogy állsz hozzá? Mutogatod a képeket, viszed az újságcikkeket, akkor a Jackie-den rajta vannak ezek a matricák, felkínáld ezt a lehetőséget, zászlókat raksz. Mi az, amit fel lehet kínálni egy reménybeli szponzornak, egy támogatónak?
Nem volt egyszerű, amikor 2020-ban nekiláttam a támogatóvadászásnak, ugyanis, ha jól emlékszem, 40-valahány cégnek küldtem el a Kilimandzsáróra vonatkozó együttműködési dokumentumot. Ebből olyan 6-8 cég méltatott válaszra, és közülük egy volt az, aki igent mondott. És végül érdekes módon a Hervis saját maga keresett meg engem, ugyanebben az évben, tehát így módon kezdtük el az együttműködést.
Tehát akkor már két lábra támaszkodhatsz, mert serpa akkor nincs veled ezek szerint, ugye? Tehát ez nem jár serpa, azt mondtad, hogy egyedül hódítod meg ezeket a vulkánokat.
Az első három vulkánt az teljesen szólóban, viszont a Kilimandzsárót és a Mont Giluét azt csak helyi csapattal lehet megmászni. Ott helyiekkel történt a mászás, de tiszta mászó révén minden felszerelésemet és ruházatomat magam cipelem. Úgyhogy ez kicsit furcsa is volt a legutóbbi kaland során, mert amikor elkezdtük a túrát, akkor az első pár órában nagyjából 10 percenként el akarták kérni a portrek a hátizsákomat. Nem igazán volt nekik...
Tiszta, hogy te tisztán mászol. Igen.
Aztán mondtam nekik, hogy nem, ezt én cipelem magam.
És milyen volt ez a Mont Giluée? Mert a földgömbben a földgömb cikk azért erről szól, mindenképpen beszéljünk erről, de hát engem azért nagyon izgatott ez az egész 7x7, vagy 7-ből 7, úgyhogy szerintem érdemes volt egy kontextusba helyezni. Ez milyen kaland volt a te kifejezéseddel élve?
Hú, hát... Ez volt talán az eddigi legkaotikusabb kaland, ugyanis még májusban nekem volt egy kerékpár balesetem, ami miatt meg kellett műteni a bal kulcscsontomat, így a nyár nagyjából regenerálódással és fizikai felépüléssel telt. Emiatt a kalandot augusztusról át is kellett tenni szeptemberre. Aztán odafelé menet a Fülöp-szigeteken lekéstem az átszállást, egy-két napot ott dekkoltam, majd közvetlenül egy földrengés után sikerült megérkezni Pápua Új-Guineába, emiatt a városokban, a szállásokon nem mindig volt áram, meg néhol víz se, viszont szerencsére a csapat, az ottani csapat már várt engem, és csodálatos időnk volt a hegyen, így maga a mászás már teljesen problémamentesen zajlott.
Mondtam a felvezetésben a kuszkuszt, és annyira szégyellem magam, de most ezt komolyan mondom, én azt gondoltam, hogy az állatvilágot azért egy kicsit legalább ismerem, vagy az átlanek kicsit jobban ismerem, meg szeretem. Inkább azt mondom, hogy jobban szeretem. És a kuszkuszról maximum az jutott eszem, hogy a lányom azt állandóan veteti velem a boltba, de hát te halott kuszkuszok között mentél föl, ugye, a hegyre?
Nem, ez nem teljesen így történt.
Látod, hanem... az újságírók meg ezt írják le, és én meg ebből dolgozom. Szóval hegyi kuszkuszokkal, döglött kuszkuszokkal, ezeket a cikkeket találtam. De akkor nem így tört. Maradjanak életbe a kuszkuszok, én szurkolok nekik.
Valóban találkoztam élő és döglött hegyi kuszkusszal is, ugyanis mikor leértünk a Mont Giluée-ről, akkor egy terepjáró várt minket az út szélén, és ennek a terepjárónak a motorháztetőjén volt egy élő kuszkusz, majd nagy meglepetésemre, amikor az anyósülésre be akartam ülni, akkor ott volt két döglött hegyi kuszkusz.
Lehet, hogy gyűjtötte őket valaki.
A helyiek vadásszák ezeket az állatokat a bundája és a húsa miatt.
De te tisztában voltál vele? Azt már nem azt kezdem, hogy amikor utazol valahova, akkor az növény állatvilágot mennyire ismered. Mire készülsz föl, mikor egy-egy új földrészt hódítasz meg, így a vulkánon keresztül?
Minden kaland előtt azzal szoktam foglalatoskodni, hogy megpróbálok minél jobban felkészülni az adott országból, az ottani szokásokból, az ottani kultúrából, és így módon a növényvilágot meg az állatvilágot is meg szoktam nézegetni az interneten, főleg a veszélyes állatokat, meg a mérgező növényeket.
Hát igazad van, mondjuk ezek érdekesebb. De akkor a kuszkuszokkal te tisztában voltál. Na most egyet csavarjunk a dolgon, mert ugye mi most telefonon beszélgetünk, és nem is volt könnyű egyeztetni itt időpontot. Ami engem nagyon meglepett, hogy az ember így elképzel téged, ugye Molnár Ábel, hegymászó, 7-ből 6 megvan, a világon ezt eddig 32-en csinálták, beszélgettünk már 15 percet. Szóval te egyébként a szarvasi moziban dolgozol?
Így van, mozigépészként dolgozom, ez a polgári foglalkozásom, egyébként a végzettségem pedig színháztechnikus és szenikus.
Hú, ez nagyon szép, a színházat én is nagyon szeretem, a mozit az nem áll hozzám annyira közel. De akkor jó, már mondtad ezt a sok készülődést, meg olvasást, meg kutakodást, meg azért mégiscsak fel kell készülni egy-egy kontinensből, egy vulkánból. Hát akkor ott, amíg pörög a film, akkor akár arra van időd is, nem? Ez most, ha még egyáltalán, én a Kalambóban láttam utoljára a mozigépész, de ez úgy kell elképzelni, hogy akkor elindul a film, és akkor ott van időd, nem?
Azért sok minden oda kell figyelni filmvetítés közben egy mozigépésznek, de általában szokott lenni idő arra, hogy a fontosabb e-maileket például meg tudom válaszolni.
Szereted ezt a munkát?
Igen, most már lassan egy éve dolgozom itt a moziban. Korábban is itt dolgoztam, csak akkor még fénytechnikusként, és főleg ez a mozigépészkedés remekül összeegyeztethető a kalandozással, tehát jut idő a fizikai felkészülésre, a kutakodásra, ahogy te említetted, a tervezésre, szervezésre.
A költségek összegerebjézésre, tehát igen, hogy az ember végig gondolja, mi általában jól szokták kalkulálni? Nyilván nem tudom, hogy ki segít, nyilván azért segítenek neked ebben a tervezésben, szervezésben, de amikor azt mondod, hogy most Ausztrália és Óceánia a legmagasabb vulkányára, erre a Mont Giluére akarok fölmenni, akkor az ember elkezdi kiszámolni, nagyjából jól szoktad belőni, hogy ez mennyibe kerül?
Szerencsére eddig majdnem mindig pontos volt a kalkulálásom, most legutóbb nem, mert...
Hát ha lekésel egy gépet, meg ott kell dekkolni, akkor már eleve megdobja a büdzsét, igen.
Így van, ezért csak ez az egy kaland volt eddig olyan, amikor nem jött össze a kalkuláció, ugyanis az új repülőjegyre, vagy hát pontosabban az átfoglalásra extra költséget kellett hozzáadni, viszont szerencsére jól szoktam kalkulálni ezekkel a kalandokkal. A legtöbb információ azért fellelhető az interneten, hogy mi mennyibe kerül, így módon ki tudja számolni az ember, hogyha szán rá elég időt.
Na jó, de mondjuk egy ilyen Gilué tövében, amit ráadásul egy pajzsvulkán, azt majd még meséld el, hogy az micsoda egy pajzsvulkán, szóval hogy most ott mibe kerül, meg még mire húznak le, mert azért különböző földészeken is, hát itt nálunk is, de különböző földészeken különböző trükkök lehetnek. Biztos az internet mindenben segít, mint mondjuk mindent ki lehet googlizni, de azért azt gondoltam, hogy van ebben rátartás, de akkor ezek szerint nagyon precízen számolsz, ügyesen számolsz.
Mindig többet viszek értelemszerűen, mint amennyi valószínűleg kelleni fog, de egy pontos menettervnek az összeállításával egészen pontosan ki lehet számolni, hogy mennyi pénz fog kelleni a szállásokra, étkezésre. Szerencsére ennek, hogyha az ember külföldi túraszervezőkkel mászik, akkor ők is leírják a költségeket e-mailben, hogy mi mennyibe fog kerülni,
kalkulálni,
mit tartalmaz a csomag és mit nem.
Mondjál még egy dolgot meg nekem, vagy kettőt. Az egyik az, hogy te milyen szuvenír gyűjtesz. Megvan már 6 nagy vulkánod, 6 földrészről, most jön a 7. Van egy falad, ahol tüsködöd a kis zászlókat, fényképek, kis kövek, nem tudom, kis filmrésze. Mit gyűjtesz?
Nos, a Kilimandzsáróval kezdtem el a kőzeteket gyűjteni, ugyanis a volt iskolámnak van egy kőzetgyűjteménye, és emiatt kicsit szomorú is vagyok, mert az első 3 vulkánnál ez nem jutott eszembe valamiért, hogy nekik lehetne onnan hozni kőzeteket. Viszont a Kilimandzsáró óta minden vulkánról hozok kőzeteket. Ez sem mindig egyszerű egyébként, és emellett minden országból igyekszem keresni magamnak valami kedves kis szuvenírt, akár egy hűtőmágnest.
Vulkános hűtőmágnesek. Miért nem egyszerű kőzetet kiszedni? Az nyilván kell kalapács, vagy nem? Tehát az úgyis van nálad valami.
A hazahozatala nem egyszerű.
Igen.
Például Tanzániában el akarták venni őket a repülőtéren, hiszen az átvilágításkor ezek a kőzetek megmutatják magukat a csomagban, és természeti értéknek számít.
Hogy lehet, ez, amit a korall meg a kagyló, így van, én is jártam már így, hogy igen. A repteren nem mertem megkockáztatni, és inkább leraktam. Igen, 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 hát az ember csinál ilyet.
Két darab követ gyűjtöttem össze, és végül nagy könyörgések árán engedték, hogy hármat hazahozzak. Most legutóbb Pápua-Új-Guineából simán kijöttek a kőzetek, viszont Manilában az átvilágításkor akarták valamiért elvenni őket, úgyhogy ott is el kellett magyarázni, hogy ezek nem az ő országukból származnak, hanem egy másik országból.
Ú, de rossz ez, mikor az utolsó állomáson bukjel. Azt hiszem, az ember már megvan, és akkor az is egy rossz érzés tud lenni. Jó, szóval akkor 24 január, ha jól figyeltem, ugye akkor kell érted szurkolni legközelebb?
Reméljük, hogy addigra összeáll a költségvetés és minden más, ami ehhez az utolsó vulkánhoz kelleni fog.
És akkor meg lesz a 7-ből 7, és akkor csatlakozol ahhoz a 30 vagy 40 emberhez, aki ezt a világon teljesítette. Az milyen klassz lenne, hallod, hogyha a te filmedet le lehetne vetíteni ebbe a szarvasi moziba, akkor már nem kell, te legyél a gépész, de akár lehetne rólad egyszer egy dokumentumfilm is.
Volt már rá példa, ugyanis a Kilimandzsárót dokumentáltam teljesen, mint ahogy a többi kalandot is, és ebből készült egy kisfilm, ami a szarvasi moziban le lett vetítve az itteni közönségnek. Egyébként, hogyha sikerül a kihívás, akkor jelenlegi állás szerint az első magyar teljesítés mellett én lennék a világon a harmadik legfiatalabb.
Ez már legalább három dolog, amit akkor be tudsz gyűjteni, mint skalpot. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Akkor jó vetítést, meg jó mászást, jó kalandorkodást, és akkor majd remélem, ha addig nem is, de akkor majd 24 január után beszéljünk itt a Földgömbben, jó? Mert akkor meggratulálunk, jó hallgatók nevében.
Rendben
is.
Mindenképpen.
Nagyon szépen köszönöm. A legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl, Ausztrália és óceán a legmagasabb vulkánjára, a Mont Giluére kapaszkodott föl, Molnár Ábel, hegymászó kalandor, ő volt a vendégem. Köszönöm szépen, Ábel.
Én köszönöm.